Tehát, és amivel folytatjuk, hamisítványvadászat a műtárgyak éjszakáján. Egy-két izgalmas programmal számolunk be. Elsőként erről óriási az érdeklődés a műtárgyak éjszakájának hamisítási témájú programjai felé, köré. Ez nem véletlen, hiszen nagyon ritkán lehet ehhez hasonló szakmai programon részt venni, például megismerni a hamisítványok technikáit, típusait, és hogyan lehet ezeket leleplezni. Ez is kiderül majd ezen a rendezvényen. Na azért nem biztos, hogy megtanulunk hamisítani. Itt van velünk Emőt Péter, művészeti újságíró, a Hamisítás elleni Nemzeti Testület műtárgyhamisítás elleni munkacsoportjának tagja, és egyébként a Műtárgyak Éjszakája program koordinátora. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hogy került sor erre a rendezvényre? Korábban volt ilyen? Foglalkoztak hamisítással? Legalábbis a nagy közönség számára tartottak már ilyen előadást? Vagy ez az első?
Nem az első. Az utóbbi időkben nagyon tudatosan törekszünk arra, hogy igyekezzünk megjelenni minden olyan rendezvényen, ahol nagyon sok a művészetek iránt, a képzőművészetek iránt érdeklődő ember ott van, mert úgy gondoljuk, hogy a hamisítás elleni küzdelemben a legfontosabb eszköz a felvilágosítás, tehát hogy a potenciális műtárgyvásárlóknak a veszélyérzetét felkeltsük, és olyan információkat is adjunk számukra, amik lehetővé teszik, hogy ők is könnyebben felismerhetik, hogy hamisítványok kerülnek az utukban.
Így van, ez fontos dolog, de azért azt mondhatjuk, hogy a társadalomnak nem túl nagy része vásárol műtárgyakat, tehát hogy nem érint ilyen szempontból olyan sok embert, nem?
Hát ez kétségtelen, hogy a hamisítványok vásárlásának a veszélye csak azoknál áll fönt, akik egyáltalán műtárgyat vásárolnak.
Mert ez egy drága hobbi.
Így szokták gondolni, de tulajdonképpen nagyon komoly kortárs művészektől sokszorosított grafikákat árveréseken sokszor 10-20 ezer forintért is meg lehet szerezni, tehát olcsóbb áron, mint amennyiért egy posztert egy lakberendezési áruházba vesz az ember.
Igen. Na, hát
de akkor az is érdekes, hogy a hamisítás mint téma iránt azok is érdeklődnek, akik soha nem vásárolnak, és talán nem is tervezik, hogy vásároljanak műkincseket, mert ez egy olyan izgalmas téma.
Éppen ezt akartam én is mondani, vagy ezt gondolom én is, hogy engem azért érdekel, bár nem vásárolok műtárgyakat, mert ez mindig is a filmeknek is egyik legizgalmasabb témája volt, hogy hogyan hamisítanak el, vagy hamisítanak egy műtárgyat, hogyan lopják el, vagy cserélik ki az eredetivel. Ezeket azért a közönség imádja, ezeket a titkokat és a rejtélyeket. Na hát ezekből is láthatunk majd valamit a műtárgyak éjszakáján. Milyen hamisítási technikákat, típusokat mutatnak be? Meséljen egy kicsit.
Ó, hát nagyon sokféle van. A hamisítás tulajdonképpen egyidős a művészettel, mióta műtárgyakat alkotnak, azóta ezeket hamisítják is. Ugye megkülönböztetjük a hamisított és a meghamisított műveket. A kettő közötti különbség az, hogy a meghamisított mű egy már valaki által elkészített eredeti műalkotásnak a megtévesztő szándékkal történő módosítása. Ennek a legegyszerűbb esete az, amikor kicserélik, de természetesen a természettudományos módszerek segítségével ez ma már leleplezhető, amikor kicserélik a szignónak képet, amikor úgy gondolják, hogy egy kevésbé ismert művésznek az alkotása eladható egy ismertebb mesternek a neve alatt is. A hamisítványok között vannak a másolat típusú hamisítványok, amikor egész egyszerűen valaki egy már létező műtárgyról készít egy kópiát, ha ezt profi módon teszi, akkor természetesen igyekszik ügyelni arra is, hogy körülbelül ugyanolyan korú vászonra vagy fára készítse, mint ahogy ez annak idején készült, ugyanazokat a festékeket használja, amiket annak idején használtak, és természetesen igyekszik beilleszkedni az adott művésznek a stílusába is. És van a hamisítványnak az a fajtája, amikor nem másolunk, hanem, ahogy az egyik nagy hamisító Beltraki ezt mondta, kiegészítjük egy mesternek az életművét, azaz az ő szellemében, az ő stílusában, de olyan műtárgyakat hozunk létre, amiket maga a festő vagy a szobrász soha életében nem készítette.
Ez a második szerintem a legizgalmasabb.
Igen.
Amikor ugye megpróbálunk a hamisító megpróbál elkészíteni egy reprodukciót. Na és itt van a nagy kérdés az én fejemben, hogy ön is mondta, hogy nagyon fontos, hogy ilyenkor olyan fakeretre, olyan vászonra, olyan festékkel készüljön az az alkotás, ami akkor, ki tudja hány száz évvel ezelőtt használatban volt, hogy teljesen hiteles és eredetinek meg hasonlna. Most ezt hogy lehet megoldani? Ezek az anyagok már úgy gondolom én, hogy elérhetetlenek, vagy nem?
Mindent meg lehet szerezni, természetesen az utánajárást és befektetést igényel, de például egy gyakori módszer az, amikor az orosz gyűjtők megjelentek a nemzetközi piacon igen komoly pénzekkel, akkor a 19. századi orosz festményeknek az ára nagyon felkúszott. Mit csináltak a hamisítók? Vettek 19. századi német festményeket, amik lényegesen olcsóbbak voltak, de hát garantált volt, hogy a vászon és a festék is régi, és ezeket kiegészítették tipikusan orosz motívumokkal, hogy orosz művészek munkáiként legyenek eladhatók. Ez még egy anyagvizsgálat során sem derült ki feltétlenül, hiszen ha a hamisítónak szerencséje volt, akkor egy olyan részből vették az anyagmintákat, amihez nem jut hozzá a hamisító.
Ez aztán rafinált trükk, ez egy filmbe is beillene.
De egyébként, ami igazi rafinéria ma van, az már nem csak magára a műtárgyra vonatkozik, hanem a műtárgyat hitelesebbé tevő történeteknek a kitalálására, vagy a műtárgyaknak a hátoldalára. Az nem véletlen, ha bemegy egy aukciós házba és látja, hogy egy vevő komolyan érdeklődik egy kép iránt, akkor rendszerint leveteti a falról és megnézi a hátoldalát is. Mert a hátoldalán lehetnek például korábbi árverési címkék, kiállítási címkék. Egy amerikai hamisító most úgy bukott le, hogy ilyen 40-es, 50-es évekbeli galéria címkéket gyártott. Természetesen ügyelt arra, hogy egy 40-es, 50-es években használt írógépet használjon ehhez, csak éppen az összes címkéhez ugyanazt az írógépet használta, és amikor ezt a gépet egymás mellé, a képeket egymás mellé tették, akkor kiderült, hogy a Londonban, a Párizsban és a New Yorkban eladott képeknek a címkét egy azon írógépen gyártották. Ennek ugye a statisztikai valószínűsége meglehetősen kicsi, hogy ez tényleg előfordulhasson.
Leleményes megoldás, de mégiscsak megbuktak vele. Szóval milyen trükköket tanácsolnak majd ezen a rendezvényen, vagy milyen tanácsokat adnak a látogatóknak, hogy hogyan buktathatják le a hamis műtárgyakat, vagy hogyan vehetik észre, hogy valami nincs rendben, tényleg, hogyha vásárolnak valamit?
Hát egyrészt, hogy megbízható forrásból vásároljanak, másrészt mielőtt az ember vesz egy magnetofont, vagy vesz egy autót, hogy hasonló értékű tárgyakat mondjak, nagyon alaposan utána jár. Ezt kell a műtárgy vásárlás esetében is megtenni, tanulmányozni kell azokat a mestereket, akiket vásárolni akarunk, meg kéne nézni, hogy milyen technikával dolgoztak, milyen hordozóra dolgoztak, milyen méretű alkotásokat hoztak létre, milyen volt a színskálájuk, és így tovább. A hamisítványunknak a 90%-át ilyen típusú felkészüléssel az emberek maguk is ki tudják szűrni. Természetesen van a hamisítványoknak egy csúcskategóriája, amin sokszor még a legjobb szakemberek is vitatkoznak éveken keresztül, hogy ez olyan eredeti műalkotás-e vagy hamisítvány, de 90%-ot ki lehet szűrni. Nagyon banális példát mondok, a múltkor került a kezembe egy keramikus művésznek az alkotása, kérdezték, hogy mit gondolok róla. Tudtam, hogy a kerámia üregébe szokta ő beírni a nevét és a dátumot, ott is volt szépen a neve, és mellette a 2012-es dátum, miközben az adott művész 2010-ben meghalt. Ezek elég egyértelműek. A hamisítványoknak a nagy része az tényleg ilyen. De ehhez azért azt tudni kell, hogy ez a művész 2010-ben meghalt. Tehát, ha én tőle akarok vásárolni egy kerámiát, akkor utána nézek egy kicsit.
Így van, tehát a 90% kiszűrhető. Reagáltak is a hallgatóink, hadd tegyem fel az ő kérdésüket is. Sanyi írta nekünk, hogyan szűrik ki a műhely munkában készült festmény 50 éven belül odaírt szignó hitelességét.
Ezt nem pontosan értem, tehát a szignó későbbi, ami rákerült?
Igen, szerintem erről lehet szó, én is úgy értelmezem.
Ezt vizsgálati módszerekkel meg lehet állapítani, hogyha más a kora annak a festéknek, amivel a szignót írták, mint amivel magát a műtárgyat festették.
Igen, de ezt azért szakember tudja megállapítani.
Ehhez szakember kell. Mi legfeljebb annyit tudunk megtenni, és egy komoly gyűjtőnek erre is fel kell készülnie, vannak szignótárok, amik egyszerűen ABC sorrendben tartalmazzák az aláírás mintákat, a művészeknek az aláírás mintáit. Ezt mindenképpen érdemes megtenni egy vásárlás előtt, hogy megnézzük, hogy az a kép, amin venni a karunk, ott a szignó, hát hasonlít-e arra, ami ezekben a szignótárakban szerepel. Ha nem hasonlít, az nagy valószínűséggel azt jelzi, hogy hamisítványról van szó, de ez nem bizonyosság, hiszen jó néhány olyan művészt ismerünk, akik az életük során elég sokféle szignót használtak.
Így van. És hát a sok program között 17 órakor Lengyel László művészettörténész is elő fog adni. Például arról, hogy stíluskritikai elemzéssel hogyan ismerhető fel a hamisítás. Tehát akkor ezt is lehet figyelni, hogy az az adott kép, amit ott látunk, ami történik a képen, és ahogy meg van festve, az jellemző-e az adott művészre, vagy nem?
Igen, hát ezt nagyon egyszerűen, köznapi nyelven úgy fogalmazhatjuk a stíluskritikai elemzést, hogy azt nézzük meg, hogy szakértői szemmel persze, aki ehhez ért, hogy ezt a képet valószínűsíthető-e, hogy tényleg azt festette, akinek a szignóját a képen látjuk. Tehát olyan-e az ecset kezelése, olyan a perspektíva kezelése, olyan a témaválasztása, olyan a színvilága, a fényárnyék kezelése, és így tovább.
Így van, és azért egy nagyon érdekes dolgot még egy mondatban említsünk meg, hogy kipróbálhatják a látogatók a gyakorlatban a műtárgyak éjszakáján, hogy tanultak-e valamit, és ki tudják-e szűrni a hamis műtárgyat, mert hogy elhelyeznek hamis tárgyakat, és ezeket fel kell ismerni.
Igen, ugye hát egy árverőháznak a falán mindig vannak képek, a polcokon pedig mindig vannak szobrok, ez most is így lesz, és ezek közé be fogunk helyezni néhány hamisat, hát ilyet találni sajnos nem olyan borzasztóan nehéz, tehát a feladat megoldható, viszont a hallgatóknak az lesz a feladata ajándék fejében egyébként, hogy ezeket részben a már frissen megszerzett ismereteik birtokában, részben talán a már a korán hozott ismereteik birtokában megtalálják, és úgymond leleplezik.
Izgalmasan hangzik, végezetül árulja nekem, hogy hol és mikor lesz a műtárgyak éjszakája?
Hát a műtárgyak éjszakája az egy délután kezdődő és az éjszakai órákban nyúló rendezvénysorozat, aminek a központja a Falk-Miksa utca és a Falk-Miksa utcában található intézmények, de lesznek olyan helyszínek is, például okáért az egyik ilyen hamisítási rendezvény, ami másod lesz, a Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor tanszékének műtárgyvizsgálati laboratóriuma lesz az egyik rendezvényünknek a helyszíne. Ez ugye az Andrássy úton van, de például Óbudán a műgyűjtők háza is.
Melyik nap?
Ehhez a rendezvény sorozathoz. Ez június 10-én szombaton lesz.
Ez fontos, tehát akkor még rá lehet készülni. Köszönjük szépen, hogy izgalmas dolgokat árult el a műtárgy hamisításról és a rendezvényről. Emőt Péterrel, művészeti újságíró, a Hamisítás elleni Nemzeti Testület műtárgy hamisítás elleni munkacsoport tagjával beszélgettünk, és a rendezvény koordinátorával. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen, én is viszont hallásom.